Bajzát Ferenc atya a cigány pasztorációban szerzett tapasztalatairól számol be.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bajzát Ferenc atyát, akivel egy olyan témakörről szeretnénk beszélgetni, amiről mi magunk soha nem beszélgettünk. Bajzát Ferenc atya hosszú évtizedeken keresztül a Józsefvárosban szolgált. Ismeretes, hogy a Józsefvárosban sok roma származású ember élt, és él mind a mai napig. Az ő világukról szeretnénk kérdezni, ossza meg velünk tapasztalatait, élményeit, ismerjük meg részletesebben ezt a mély és értékes világot.
Köszönöm szépen, Zsani, hogy szólhatok, de ahhoz, hogy én a Józsefvárosban azt tegyem, amit az Úristen akarta, hogy tegyek, annak megfelelő előélete volt. Én először ennek az előéletnek két részletéről szeretnék beszélni, hogy aztán utána valóban belemerüljünk Józsefváros mélységébe, abba a világba, amit ma is visszasírok, visszaálmodok, ami számomra oly sokat jelentett. A két élmény közül az egyik 1940-es évekből való, akkor voltam én kisgyerek, vidéken éltünk, apám körjegyző volt, Kaposvártól délre egy 5-6 települést összefogó jegyzőségnek volt a vezetője, és minden ügy, minden hivatalos esemény hozzáfutott be, hiszen ő volt az illetékes. Jó ember volt, igen, igazságos ember volt, és mindenkinek megadta azt, amit megérdemelt. Kivétel nélkül, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen nációhoz tartozó. Mert Somogy megyének Kaposvártól délre eső részén éltek németek, úgy hívtuk őket, hogy svábok, éltek horvátok, éltek szerbek, romák nem. Nagyon érdekes, hogy akkor abban a világban, amiben én nevelkedtem, a roma társadalom, mint társadalmi jelenség nem volt jelen. De egyszer csak megjelentek. Nagyon érdekes volt ennek a formája, módja, útja. Apámnál, mint a jegyzőnél jelentkezett egy roma vezető, valószínűleg ő lehetett a közösségnek a vezetője, és kérte, hogy hagyj telepedjenek le, és hagyj legyenek egy-két hétig a környékünkön, hiszen az ő foglalkozásuk az volt, hogy kijavították az összes rossz szerszámot, eszközt, mindent, ott kalapáltak és dolgoztak, azért, hogy hasznossá tegyék magukat. Apám két falu közötti területre irányította őket, a Bárt udvarnok és a Kaposszentbenedek közötti részre, ahol volt egy nagy legelőszerűség, ami nagyon jó volt, hogy a romák lovai ott legeljenek, volt víz is, és volt lehetőség arra, hogy ez a társaság ott jelen legyen, éljen. Apám kihirdettette a kisbíróval a faluban, mindkét településen, hogy ide egy roma közösség fog jönni, hát nyilván nem így mondta, de ez volt a lényeg, és azt kérte a falusiaktól, hogy segítsék őket. És nem kellett a magyar falusi embernek kétszer mondani, vitték az élelmet, vitték a szükséges dolgokat, azon túl, hogy vitték a rossz fazekat, lábost, és akármi, bármit, és adtak enni a romáknak, és adtak munkát a romáknak. Így történt az, hogy egyik alkalommal apámmal mentem ki, ott álltam mellette, és láttam, hogy a vajda, lehet, hogy nem az volt, de nevezem így, olyan jó indulattal és tisztelettel beszélt apámmal, mint aki tényleg sokat adott nekik. Igen, sokat kaptak azok a romák, nem tudom hányan lehettek, volt egy csomó gyerek, meg felnőtt, meg idős, meg bárki, voltak lovak, akik ott a sátrak között legelésztek, és olyan jó volt látni, hogy nem csak, hogy nem bántották azokat, akik idegenek voltak, hiszen valahonnan, ki tudja, honnan jöttek, hanem segítették, támogatták is őket. Az én falusi barátaim hasonlóképpen megszeppenve álltak anyjuk vagy nagyapjuk mellett, mert hogy egy olyan világgal találkoztunk, amelyik addig számunkra ismeretlen volt. Bennem a romák tisztelete az innen eredezik. Olyan jó érzés volt tudni azt, hogy a két falu között, a Horhó melletti részen egy nagyon nagy család él, közösség él, dolgozik, jóindulatú, tisztességes. Mondanom sem kell, hogy egyetlen betörés, egyetlen lopás sem történt, mert ezeket az embereket, és azt hiszem, hogy mindazokat, akikkel mi szeretettel, jóindulattal megkínálunk, azok az emberek így kell, hogy viselkedjenek. És azok 1943-44-ben, inkább 43-ban, az a nagy roma család, közösség, az ezt tapasztalta Somogy megyében, és ez volt életem első eseménye.
Valóban egy pozitív élmény lehetett, egy jó indulási alap, de a kispapi évek alatt volt esetleg olyan élmény a szemináriumi évek alatt, amely a roma emberekhez, a roma társadalomhoz köthető?
Hát a szemináriumi évek elég nehezek voltak, mert hogy másfél évig voltam a szemináriumban, utána kirúgtak bennünket, mert nem voltunk hajlandók politizálni. Aztán a Föld alatti egyháznak voltam én is a tagja, ami annyit jelentett, hogy teológiai tanárok tanítottak bennünket titokban, esténként, és vizsgáztattak minket. Éppen ezért, amikor visszakerültem a szemináriumba, akkor is csak két évig voltam ott. Igazában semmi élményem nem volt azon túl, hogy utcán másutt találkoztam romákkal. De mihelyt elkerültem első állomás helyemre, Esztergom Szent Annába, ott aztán volt találkozási lehetőség. Hadd mondjam el azt, ami számomra a legérdekesebb volt. Plébánoson betegeskedett, és bejött egy férfi, lehet, hogy annak a közösségnek is ő volt a vajdája, és arra kért, hogy menjek el a roma telepre, ami a Szent Annában a Táti út végén egy zsombékos össze-vissza részen volt, és lássunk el egy idős asszonyt, gyóntassuk meg, és adjuk fel neki a szent kenetet. Engem teljesen megdöbbentett, hogy egy roma vezetőnek erre van érkezése, erre van hite. A dolgok végén azt kérte ez a vezető, hogy de várjon az atya legalább egy fél órát, nyár volt, mert a gyerekeket fel kell öltöztetni. És szégyen lenne, hogyha én ott a oltári szentséggel egy csomó csurdi kis cigány gyereknek a világát látva mennék, és adnám föl a szent kenetet az idős asszonynak. És mentem az idős asszonyhoz, nem tudom miben lakott, arra már nem emlékszem, talán valami ilyen sufniba vagy akármibe, tényleg a végét járta, de amikor ott voltam, néma csönd volt a telepen, egyetlen gyerek sem kiabált, nem rosszalkodott, mert tudták azt, hogy jön az Úr Jézus, és hozza ahhoz az idős asszonyhoz az Isten szeretetét és erejét. Ez volt a másik nagy találkozásom nekem a roma társadalommal, és a apám által adott világ, mutatott világ, és a esztergom szentannai példa segített abban, hogy amikor Józsefvárosba kerültem, Kőbányán hasonlóképpen nem volt ilyen élményem, Győrben sem, akkor hely tudjak állni és dolgozzak a romák között.
A józsefvárosi időszak kezdetén mi volt az első élmény, tapasztalat, ami szembeötlött a romákkal kapcsolatban?
Egy negatív tapasztalat, ezt is nyugodtan el lehet mondani, mert nem azért beszélünk erről a témáról, hogy agyon dicséljünk népcsoportokat, embereket, hanem mondjuk meg őszintén, hogy mi van. Az történt, hogy megérkeztem Trabanttal a plébánia elé, kiraktam a pénztárcámat a kocsi a Trabant tetejére, és egy fél perc múlva ellopták. Míg láttam is azt a gyereket, tudom, a Tavaszmező utcában lakott, aki hátra nézett, rám nézett, hogy észrevettem-e, hogy elloptam a pénztárcádat, és ment tovább. Én meg nem mentem utána, de minden esetre úgy éreztem, hogy ez az ő mozdulata felhívás volt számomra, hogy igen, van egy réteg Józsefvárosban, még van egy-két réteg, majd ha akarod, Zsani, akkor majd arról is szólok, akikkel foglalkozni kell, hogy ne lopják le a Trabant tetejéről a pénztárcát.
De hogyan lehet az ilyen emberrel foglalkozni? Hogyan lehet jóra, szépre bírni?
Egy szót nem mondtál ki, pedig ezt vártam tőled, szeretni kell. Én nem projekteket csináltam a Józsefvárosban. Nem csináltam olyan körülményeket, hogy tessék most, ezt csinálják, és akkor minden jó lesz, nem. Én szerettem az embereket, akik ott éltek, jelen voltam az életükben, a te életedben is, jelen voltam az iskolában, az egyik iskola az Erdély utcainak hívták annak idején, az tele volt roma származású gyerekekkel. Jelen voltam a felnőttek és az idősek életében, mert a papnak a küldetése egy társadalmi réteg felé az úgy valósul meg, hogy jelen vagyok és szeretem őket.
Említsük meg azt a két másik réteget, amelyről korábban említést tett, atya.
Hát az egyik réteg a zenész cigányok rétege, akik hihetetlen nagy értéket képviseltek Józsefvárosban és az országban is. Sajnos ezeket a rendszer változtatás teljesen tönkretette. Annyira oly mértékben, hogy egyszerűen elvesztették a talajt a lábuk alól. Régen még volt zenész társadalom Józsefvárosban, úgy nevezik az egyik buszmegállónál, hogy muzsikus cigányok tere. Azok nem muzsikus cigányok voltak, sokkal többet érdemeltek, mert sokkal értékesebb emberek voltak. Mindegyik megtanulta a zenét úgy, ahogy kellett, ahogyan meg kellett nekik tanulni. Volt, aki egyetemi szinten csinálta, ma is a Zeneakadémia egyik zenetanára.
Igen, a hallgatók jól ismerhetik az ő nevét, szerintem egy emberre gondolunk, ifjabb Lakatos Györgyről beszélünk.
Ifjabb Lakatos Györgyről, akinek az édesapja, tudod, Zsani, egy nagyszerű értékű, kiváló zenész volt, ő maga mesélte el nekem szerényen, nem büszkén, hogy a Habsburg esküvőkön Németországban, Bajorországban őket hívták zenélni, és egy vagy két éjszakát végig muzsikáltak, mert a magyar cigányzenénél és ennél a világnál a Habsburgok sem, a német társadalom sem talált szebbet. Éppen ezért az egyik társadalmi réteg a zenészek voltak. Ezekkel próbáltam külön foglalkozni, illetve tulajdonképpen nem lehetett velük, és nem lehet a roma emberekkel külön szakfeladatot ellátni. Én azt hiszem, hogy mindenki, hát, hogy mondjam, téved, aki azt hiszi, hogy most be lehet őket súlykolni valahova. Nem lehet őket bezárni egy kalodába. A józsefvárosi roma zenész társadalom az olyan, amilyen. Ennek jó jelét tapasztaltam, találtam akkor, amikor Óbudán meghívtam, igen, az idősebb Lakatos Györgyöt és az ő egy-két társát, és ott muzsikáltak az óbudai sváboknak, akik szájtátva hallgatták a zenét, mert valami különleges értéket képviseltek. De ez csak a társadalmi réteg. A másik társadalmi réteg, ami számomra nagy kihívást jelentett, talán igen, hát elmerem mondani, mert el kell mondani, azoknak a nőknek a világa, akik ott a Horváth Mihály téren, a Teleki téren, a Rákóczi téren prostituáltak voltak. Nagyon érdekes volt a velük való foglalkozás. Ők tudták, hogy én pap vagyok, és én tudtam, hogy ők kicsodák. És olyan döbbenetes volt, hogy időnként, hiszen láttam őket kísért szemű, nyomorult szerencsétlenek, akik bejöttek a templomba, és én megmondom őszintén, nem egy roma prostituáltat gyóntattam. Tehát a zenészek világa mellett ez a réteg, amelyik egészen kiszolgáltatott, és még ma sem tudunk velük igazán foglalkozni, nagyon sokat jelentett. Persze voltak olyan romák, akik nem voltak zenészek, és nem prostituálódtak, például éppen a vendéglátóiparban dolgoztak, vagy dolgoznak, ha még egyáltalán lehet, mert nem csak McDonald's és hasonlók kellene, hogy legyenek, hanem normális, értelmes vendéglők, ahol a cigány zenész játssza a nótát, és roma fiatal a felszolgáló. És hogy ez mennyire jellemző nyugatra, külföldre, hadd mondjak el egy döbbenetes élményemet. Van Hágában egy paprika csárda nevezetű csárda. Olyan igazi magyaros csárda, tele füzérpaprikákkal és hasonlókkal. Egyik alkalommal egy család meghívott, hogy menjek már el a paprika csárdába és vacsorázzunk egy nagyot. Én vállalkoztam rá, bár sokszor se testem, se lelkem nem kívánja ezt, de amikor beléptünk az ajtón, megdöbbenve láttam két józsefvárosi zenész roma volt a pult mellett. Rám néztek, én rájuk néztem, köszöntem nekik, mert ez azt hiszem, hogy az egyházra jellemző. Mi mindenkinek előre köszönünk, a romáknak is. És egy perc múlva az egyik cigány zenész hátra ment néhány lépést, telefonhoz, és a következőt hallottam. Anyu, itt van a Ferenc atya! És gondold el, Zsani, egy negyed óra alatt olyan muzsikálást csaptak, hogy a vendéglős teljesen úgymond ledöbbent, mert a vendéglője, amelyik üresen táton volt, mert senki nem volt, teljesen tele volt hollandokkal, akik közül, akik nem tudtak bejutni, ott álltak a főbejáratnál, várták, hogy mikor mehetnek be, mert az a két roma zenész, aki hazatelefonált, hogy anyu, itt van a Ferenc atya, azok a Liszt Magyar Rapszódiától kezdve mindent úgy játszottak, hogy az valóban a szívükből fakadt. Tehát a kérdésre összefoglalva ez az én válaszom. Igen, Józsefvárosban két-három réteggel foglalkoztam, a zenészekkel, meg vendéglősökkel, és azokkal, akik a társadalom perifériájára kerültek. Nem felhívóan, nem kihívóan, nem valami kényszeredettel. Én nem is tudtam volna így semmit se csinálni, vagy akármit is csinálni velük. Pontosan azért, mert az Úristen egyik kedves teremtményei ők, és velük foglalkozni kell.
A foglalkozásnak az egyik, nem is tudom, eszköze, vagy mérföldköve lehet a roma ember életében az ő szentségi életük, a szentségekhez való járulás. Ezt hogyan tapasztalta? Hogyan lehet jól végezni, mint lelkipásztor, és hogyan kell jól végezni?
Hát én erre két példával szeretnék felelni. Az egyik a Zsani példája, aki ott volt első áldozó, és olyan de direkt tudatosan csináltam azt, erre emlékszem, hogy mindenki együtt volt. Azok a fehér arcú gyerekek, azok, akik roma származásúak, függetlenül attól, hogy most ők milyen társadalmi réteghez tartoznak, Józsefvárosban együtt voltak az első áldozáskor. És olyan jó volt látni, hogy amikor volt valami köszöntés az első áldozási szentmisén, vagy bármi, vagy például a fölajánló körmenet, akkor nem csak ezt a réteget, hanem mindegyik társadalmi rétegből érkezett gyerekek vitték fel a felajánlott adományokat. Gyönyörű volt ez. Zsani, te ezt nem tudod, mert neked egy belső látásod van, de az biztos, hogy számomra nagyon sokat jelentettek ezek a józsefvárosi első áldozások. Aztán ennek a következménye lett az is, hogy nem csak első áldozáshoz vittük őket, hanem Quirin Ági néni, Kobza Saci néni és jó pár pedagógusnak, hitoktatónak a munkája nyomán létesítettünk egy nyaralót. Az egyik vidéki, Veszprém és Herend között Márkó nevezetű falunak a plébániáját megkaptuk használatra, és abban a faluban, a plébánián gyerekeket nyaraltattunk, de nem egy-két napig, hanem egész nyáron gyereknyaraltatás volt, eltekintve attól, hogy például volt olyan esztendő, emlékszem rá, amikor a Erdély utcai tanároknak tartottunk lelki gyakorlatot Márkon.
Hűha!
De azok a gyerekek, ha láttad volna, Zsani, aranyosak voltak. Quirin Ági néni, aki nagymestere volt ennek az egész dolognak, amikor ezt az időszakot idézi, akkor azt mondta nekem, hogy hány kis cigány gyereknek popsiját mostam estéről estére. Tehát a szentségi felkészítés állt az első áldozásból, aztán állt a gyerekekkel való lelki foglalkozásból, ez volt a másik, a Márkói táborban. A harmadik, ami különlegesen értékes volt, az a virasztolás. Tudod, mit jelent ez?
Én hallottam erről, de nem igazán ismerem, hogy ez mit takar.
Hát a halott mellett virasztani szoktak. És a romák Józsefvárosban nem azt mondták, hogy ők virasztanak a nagymama mellett, mármint a képe előtt, hanem virasztoltak. Az annyit jelentett, hogy az adott családhoz, akik bejelentették a temetést, elmentem és megkérték, hogy virasztoljak együtt velük. Ez abból állt, hogy odaültettek az asztal mellé egy székre, az asztalon ott volt a nagymama képe, ott volt két szál gyertya, ott volt egy csomó virág, mert a romák nagyon szeretik a virágot, a színt, a színes szépséget, és a család ott ült velem, velünk, a nagymamával szemben, és virasztoltunk. Ez abból állt, hogy elkezdtem velük a rózsafüzét mondani, mondanom sem kell, Zsani, hogy hát nem nagyon tudták. De amire befejeztem a rózsafűzért, addigra már mindenki hangosan mondta, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. És az nem olyan kimondott szó volt csupán, hanem imádság volt a nagymamáért. Persze a Üdvözlégy Máriák és a rózsafüzért tizedek között emlegették is a nagymamát, akit hát gyászoltak, virasztoltak. Így történt egyik alkalommal, hogy az egyik kisgyerek, ott voltak kicsik is, nagyok is, részegek, oda nem mehettek, csak józanok, elmondta, hogy ő a nagymamát azért nagyon szerette, mert a mama a 100 palacsintát sütött nekünk. Szóval együtt éltem velük oly mértékben, hogy a esküvőjükön, a keresztelésükön, az első áldozásukon és a számukra talán legszentebb dolgot, a virasztolást, az emlékezést együtt csináltuk.
Ha már atya a rózsafűzért említette, akkor beszéljünk egy picit a roma származású emberek Mária tiszteletéről.
Nagyon érdekes a Mária tiszteletük. Az első élményem egy Balázs Zsanettel van kapcsolatban, akinek az édesapja hozta a lányát, meg hozta a feleségét is, akkor még egészséges volt az anyu, és mondta, hogy menjünk, hogy mi is elmegyünk zarándokolni lehessünk együtt a csoport többi tagjával, mert ennek a lánynak ott a búcsújáró helyen meg kell gyógyulni. Látni kell. És olyan érdekes volt, hogy ott voltunk együtt, és hát bizony, ugye a fizikai csoda nem történt meg, de a Zsaninak a hite, a szeretete, a szülőknek a csendes, egyszerű, de nagyon pozitív hozzáállása valóban számomra a sok zarándoklat között az egyik legszebb volt.
Igen, köszönöm, hogy atya ezt említette is. Hát valóban a szüleim példája, mintája, a sok-sok együtt töltött, együtt átélt, megélt zarándoklat mind-mind erősítették hitemet, Isten kapcsolatomat segítették, de segítették azon embereknek is az Isten kapcsolatát, akik velünk együtt jöttek különböző zarándoklatokra. Beszéljünk egy picit még erről, hogy milyenek is voltak ezek a zarándoklatok.
Én egy medzsugorjei útra emlékszem, amikor letelepettük, akkor még Medzsugorjéban volt hely, és nem voltak márványpaloták és szállodák, és elkezdtünk enni. A két autóbusz, amivel mentünk, úgy állt egymás mellett, hogy közötte elfértünk. És akkor láttam én azt a világot, ami azt hiszem, hogy tényleg a szűzanyához kötődik, és a roma társadalom szépségét, értékét mutatja meg, hogy amikor ettünk, akkor egyszer csak megjelentek ők is, és megjelentek mások is, romák is, nem romák, és egymást kínálták. És ebben a kínálásban benn volt az, hogy mi a szűzanya mellett egyformák vagyunk. Hogy aztán ők külön mentek a Krizsevácra, hogy külön voltak a templomban, én soha nem kötöttem őket ahhoz, hogy most tessék, menjünk együtt, de az ő Mária tiszteletük ez a világ volt, Mária közelében ők a nehéz körülmények között élő emberek tudtak adni, ajándékozni, nem csupán ételt, hanem szeretetet és hitet is.
Bízunk abban, hogy valóban ez az induló online cigány rádió ezt is szolgálja majd, hogy romák és nem romák egymás között békességben tudjanak élni.
De én azt hiszem, hogy még lehet valamiről beszélni, amit itt most én elmerek mondani, ami tényleg egy társadalmi rétegnek komoly tragédiáját mutatja be, és én azt hiszem, hogy ez az, ami miatt a Roma Mária Rádió nagyon nagy küldetéssel bírna. Egyik alkalommal a Korvin közi metró aluljáróban jöttem egy családtól, és mentem a metróhoz, és a legnagyobb megdöbbenésemre két zenész muzsikált. Az egyik Zsani édesapja, és a másik biztos, hogy a csapatnak, vagy nem tudom, a zenekarnak egyik tagja. Édesapja is meglátott engem, én is megláttam őt, én nem akartam észrevenni, ő sem akarta, hogy észrevegyem, és úgy elfordult. Mert szégyelte azt, hogy ő, aki jó zenész, aki értékes ember, aki két gyereket nevelt, akik hát mind a kettő a kis Ervin nevezetű Balázs zenész, és a Zsani, azok mellett ő neki el kell menni, kalapozni a Korvin közé, vagy Korvin megálló aluljárójába, miközben zenéltek. És bennem maradt ez a kép, és én azért mertem elmondani, mert tudod, Zsani, én azt hiszem, apának az értéke nem csak az volt, hogy felnevelt benneteket. Anya értéke nem csak az volt, hogy megtett mindent azért, hogy ti felnőtt emberek legyetek, hanem az is, hogy édesapátok a szegénységben, a nyomorban megtartották a maguk emberségét, és akkor is megmaradtak olyanoknak, mert nem loptak, és nem csaltak, és nem hazudtak, hanem olyannak, amilyennek minden embernek lenni kell, mert kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nehéz anyagi körülmények között élünk, de ha a családos embernek a fia, lánya azt látja, hogy az édesapám elmegy zenélni azért, hogy egy kis pénzt hozza haza, de megmaradt annak, aki, azt hiszem, ennél szebb példát nem lehet találni.
Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy én is emlékszem erre az időszakra édesapám elmondásából, és valóban egy minta és egy példa, nem csak ő, hanem a szüleim is számomra. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy beszélgethettünk erről, soha nem beszéltünk így ennyire személyesen erről. Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Bajzát Ferenc atyát hallották, aki a cigánypasztorációban szerzett élményeiről beszélt. A beszélgetést Balázs Zsanett készítette.